Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, gondoljunk most valakire, akit nagyon szeretünk. Legyen szó akár szülőről, gyermekről, házastársról, és képzeljük el, hogy az lenne a feladatunk, hogy magunk elé teszünk egy papírt, és le kellene írni a kapcsolatunknak a különböző stádiumait. Milyen volt, amikor talán megismertük, gyermeknél milyen volt, amikor megtudtuk, hogy egyáltalán érkezik. Milyen volt akár az a pillanat, amikor tudtátok, hogy ebből egy szerelem lesz, ha egy férfinő kapcsolatról van szó. Milyen volt utána valamilyen hivatalos formába önteni ezt a kapcsolatot. Milyen volt, amikor mosolyszünetet éltetek át, vagy éppen örömöket. Milyen lenne fölírni egy papírra, és megnézni azt, hogy ahol egy-egy váltás volt a kapcsolatotokban, azt mi okozta? Hogy hol voltak olyan örömök, amik közelebb vittek egymáshoz titeket, vagy hol voltak olyan nehézségek, amik elszakítottak egymástól titeket? Vagy éppen mondhatom fordítva is, hol voltak olyan örömök, amik elszakítottak titeket, vagy hol voltak olyan nehézségek, amik közelebb vittek titeket egymáshoz? Nagyon érdekes és izgalmas lenne megnézni így egy-egy kapcsolatunkat, és akkor talán rájönnénk arra, hogy mi az, ami formálja a mi kapcsolatainkat. Lehet, hogy az örömök, az áldások, a sikerek, az is lehet, hogy valakinek a küzdelmek, a terhek és a nehézségek. A saját életemre nézek, akkor csak egy egyszerű példát hadd mondjak, ami nagyon jól kifejezi. Néhány héttel ezelőtt kaptam egy felkérést, hogy egy könyvbe írjak egy kis írást, és 60-valahány címből lehetett választani. Eldönthettem, miről akarok írni. És ezt a címet választottam, igazából a terheim és a nehézségek edzettek meg a Krisztushoz kötődésemben. Visszagondolok az életemre, akkor én mindig azt éltem át, hogy akár az Istennel való kapcsolatom mindig küzdelmekbe erősödött. És emberi kapcsolatra nézek, akár házastársra, akkor ezek a nehézségek mindig még jobban összekovácsoltak minket. És közben eszembe jutott az, hogy nézek egy sorozatot, az a címe, hogy Fauda, ez az izraeli-palesztin helyzetről szól, ahol egy nagyon komoly ilyen izraeli elit egységnek az életét mutatja be, és ott is azt látjuk, hogy bizonyos katonák között egy nagyon kemény, nagyon őszinte, mély barátság alakul ki a küzdelmek, a nehézségek között, ahol bizonyos helyzetekben egymás életét mentik meg, máshol meg ez a stressz éppen tönkreteszi őket és eltávolítja őket egymástól. Mindannyian mások vagyunk. Valakit lehet, hogy a szeretet, az örömök erősítenek meg, valakit lehet, hogy éppen ezek teszek felszínessé, valakit meg lehet, hogy éppen a küzdelmek. Miért mondom mindezt? Azért, mert a mai igénkben Ézsaiás pontosan ezt teszi. Vesz egy papírt, és engedi, hogy az Isten ráírja az ő kapcsolatát a népével. Hogy ráírja azt a négy lépcsőfokot, ahogy a népnek az élete alakult. És mindez azért nagyon fontos a mi számunkra is, mert itt most nem egy nép életére szeretnénk nézni, hanem azt szeretném, ha megnéznénk, hogy hogyan állunk mi az Istennel. Ha nem egy emberrel kéne felírnunk ezt a folyamat ábrát, vagy nem tudom mi a szakterű neve, hol találkoztam én először az Istennel, hol érintett meg, mikor kerültem hozzá közelebb, mi az, ami talán eltávolított, mi az, amikor én éreztem úgy, hogy ő távol van tőlem. Le tudnánk-e ezt írni? És ebben próbál Ézsaiás segíteni. És ebben a mai igében nem az a kérdés, majd a végén persze lesz erről is szó, hogy mindez most hogyan visz minket a misszióra, meg mi az, amit teszünk, hanem egyszerűen hogyan állok én Istennel. Most, amikor itt ülök, akkor mit tudok elmondani? Hogy azt érem át, hogy Uram, elhagytál? Vagy azt tudom mondani, hogy Uram, bármi történik, örök a te hűséged hozzám. Ézsaiás, akit nem véletlenül hívunk az Ószövetség evangelistájának, szinte evangéliumi mélységeket szólaltat meg, nem csak szinte, hanem evangéliumi mélységeket szólaltat meg, még Máté, Márk, Lukács, János evangélista előtt, egészen csodálatosan írja le mindezt. Isten maga elé tesz egy papírt, ránk néz, és a következőket mondja. Így hallgassuk meg a mai alapigénket, hogy megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 54. fejezetében, a 7. verstől a következőképpen. Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked, mondja megváltó urad. Mert úgy teszek, mint Noé idejében. Ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urad. Amen. Kedves testvéreim, ahhoz, hogy ennek a igének a két pozitív üzenetét megértsük, meg kell értenünk azt a kettőt is, amire ebben az igében csak nagyon-nagyon finoman utal Ézsaiáson keresztül az Úr, de mégis egy nagyon komoly és nagyon kegyetlen valóság. Hiszen arról van szó, ezzel kezdődik, hogy egy rövid szempillantásra elhagytalak téged. És az egész történet azzal kezdődik, hogy az ember szemben áll az Istennel. Hogy ott van egy nép, most beszéljünk Izrael népéről, amelyik újra és újra szembe kerül az Istennel. Az egész Ószövetség nem szól másról, mint egy népnek az állandó lázadásáról, és arról, hogy az Isten hogyan próbálja visszaszeredgetni magához. És ennek a visszaszeredgetésnek majd látni fogjuk, hogy több eszköze is van. A nép újra és újra bűnökbe keveredik, újra és újra bálványimádás lesz az életében, újra és újra elfordul az élő Istentől. És ez nem csak Izrael népére igaz, hanem minden generációra azóta. Ez igaz volt a mi életünkre is, mielőtt Istennel találkoztunk, és ez igaz a körülöttünk lévő világra is. Ez a világ, mint gondolkozásában, erkölcsi érzékében, sok-sok mindenben szemben áll az Istennel. És az Isten ma sem tesz mást. Ugyanezt teszi, mint az ő szeretett, kiválasztott népével, próbálja megszólítani az embert. Próbálja megszólítani a 21. századi modern embert is. És ahogy mondtam, erre sok mindent felhasznál. Mi is átéltük ezt, hogy szemben vagyunk az Istennel. Nem hallgatunk az Istennek a szavára. Hiába mondja, hogy benne bízzunk, hiába mondja azt, hogy ne aggodalmaskodjunk akár a kenyér, vagy bármi miatt, újra és újra előjönnek ezek az életünkbe. És egészen különleges volt a konfisokkal most már 3 alkalmon keresztül beszélni a 10 parancsolatról, és arról, hogy mennyire furcsán tud működni az ember, hogy ezt a szót használjam. Arról volt szó például, hogy ne lopj, vagy ne hazudj. És akkor szóba kerültek olyan dolgok, hogy mi van akkor, ha valaki valami nagyon-nagyon gazdag embertől lop? És akkor jöttek a válaszok a fiataloktól, hogy hát megérdemli, miért hadta elő, meg neki úgyse fog hiányozni. És ezernyi módon tetten érhető volt az ő kicsi szívükbe is, hogy hogyan próbáljuk relativizálni sokszor Istennek a parancsait. Mert azt mondjuk, ne lopj, nem loptam el semmit, ne ölj, nem öltem meg senkit. De mi van akkor, amikor szavakkal ölünk, mi van akkor, amikor valakinek a szívét lopjuk el? Milyen sok minden benne van ebben a parancsolat, és milyen sokféleképpen megyünk mi szembe az Istennel. És ez egy élethelyzet, hogy az ember szembe áll az Istennel. És erre jön Istennek a egyik reakciója. Sokféle reakciója van Istennek, most a legfájdalmasabbról beszélek, ami valóságos, és ne háborodjunk fel, majd megértjük, hogy erre miért van szükség, de Isten maga mondja ezt, hogy igen, én ebben a helyzetben, amikor láttam, hogy milyen vagy, akkor egy rövid szempillantásra elhagytalak. És azt mondja Isten teljesen őszintén, túláradó harangomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat. Ezek a pillanatok számunkra sokszor nagyon hosszúnak tűnhetnek, és nagyon-nagyon nehéznek, és nem is beszélünk róla szívesen, de tudomásul kell vennünk, hogy Isten sem, hogy általában a világ életében, sem egy nép életében, de személyesen a mi életünkben sem nézi a végtelenségig az ellene való lázadásunkat, hanem ez haragot vált ki belőle. És valahogy próbál minket megállítani, sok mindenféle módon igyekszik ezt megtenni, de van, amikor azt mondja, hogy úgy próbállak megállítani, hogy akár engedem, hogy mindazok a bajok és gondok, amiket bűneiddel előidéztél, ezek úrrá legyenek az életedben. De nagyon kemény példát hadd mondjak, egyszer hallottam egy olyan házaspárról, akiknek a gyermeke nagyon súlyosan drogfüggő volt, és bármit próbáltak, nem bírták megállítani. És végül ők maguk jelentették fel a gyermeküket kábítószer birtokrásáért, mert tudták, hogy így börtönbe kerül, ahol kényszerelvonás lesz az életében, és 2 év múlva egészségesen fog kijönni. Ez most szeretet volt, vagy gonoszság? Én azt gondolom, hogy ez egy kétségbeesett megnyilvánulása volt a szeretetnek. Lehet gondolkodni, hogy jó volt, vagy rossz volt, de kétségtelen, hogy azt akarták, hogy a gyerekük életben maradjon, mert azon az úton, ahogy tovább megy, biztos elkárhozik, biztos tönkre megy az élete. Hányszor kellett szülőnek ma is olyan dolgot meghoznia a gyereke érdekébe, ami lehet, hogy neki is fáj. De tudja, hogy ez fog segíteni. Isten is így van az ön népével. Nem nézi tétlenül, hogy a vesztébe rohan, hanem azt mondja, hogy akkor most megállítom őket. A bírák korában különböző népekkel, a babiloni fogság idején sok mindent lehetne mondani, de emellett ott van Istennek állandóan a hívogató szeretete a prófétákon keresztül, Illésen és a többieken keresztül. És ha erre nem hallgatnak, akkor eljön a bűnnek az a mértéke, mikor Isten azt mondja, hogy most máshoz kell nyúlnom. Fellángolt haragom a pásztorok ellen, megbüntetem a nyáj élén járókat, mondja az Úr, akár a papokkal szemben. Olvasunk különböző ítéletekről, családokkal kapcsolatban, közösséggel kapcsolatban. Nagyon sokszor előfordul mindez. De azért nagyon fontos, hogy Isten kétszer is hangsúlyozza, hogy egy pillanatra. Nem erről szól Istennek az élete a mi részünkre, hanem ez is ott van benne. Egy rövid szempillantásra elhagy minket. És nagyon sokszor nem tesz mást, csak félrelép, és elveszi azokat a védő vonalakat, amiket ő tett oda, azért, hogy megóvjon minket a saját bűneink következtményétől. Van egy nagyon csúnya szó, ez a megátalkodottság, amikor az ember már annyira a bűnre irányul a tekintete, csak arra tud figyelni, ez határozza meg a gondolkodását, és semmilyen szép szó nem használ neki. És ezt a megátalkodottságot élte át Izrael népe, és ebből szabadította ki őt Isten, ezzel a nehézséggel. Mit tesz Isten? Ilyenkor hadd olvassak fel egy idézetet. Sajnos mi magunk inkább csak megtorlást látunk benne, netán egyenesen bosszúállást, még akkor is, ha a mi büntetünk valakit, még inkább, ha minket ér a büntetés. Isten kezében azonban a büntetés nem a múltra tekint megtorolni a bűnt, hanem a jövőre, kimunkálni valami jót, valami újat. Ez egy zseniális mondatnak tartom. Hányszor van olyan, hogy valakit megbüntet, megtorol, leveri rajta azt, amit talán vele tett. És ez a múltról szól. És Isten nem a saját fájdalmát veri le rajtunk, és bünteti meg, és azt mondja, hogy én is szenvedtem, szenvedte is, hanem az ő megtorlása, hogy ezt a kemény szót használjam, a jövőre tekint. Célja van. Ezzel is az a célja, hogy kimunkáljon bennünk valami jót. Ha más nem, kimunkálja azt, hogy, és ez az elsődleges célja, hogy visszatérjünk ő hozzá. És tudom, hogy ez nagyon nehéz. De ebben is ott van Isten végtelen szeretete, és ő maga mondja őszintén, hogy igen, egy pillanatra, egy szempillantásra elfordultam tőled, mert annyira szeretlek, hogy nem akarom rosszabb azt nézni, hogy mi lesz veled, mint ezt a szenvedést. Sokszor használják ilyenkor, hadd mondjam újra, ugye akár a műtétnek a képét. Tegnap láttam egy nagy műtéten átesett kis kutyust valamelyik oldalon, amelyik vidáman szaladgált, és mondták, hogy pár napja egy 4,5 kilós daganatot vágtak ki belőle. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát jobb lett volna hagyni benne a daganatot, úgyis meghal. Kivágták, fájdalmas volt, de megszabadult egy súlytól, a fájdalomon keresztül. És Isten ezt akarja velünk is tenni. És éppen ezért mondtam, hogy sok minden befolyásolja az Isten kapcsolatunkat. Óriási nagy ajándék az, hogyha ezeken a fájdalmakon keresztül meg tudunk változni, tudunk belőle tanulni, és ez nagyon erősíti a mi Isten kapcsolatunkat is. És mit tesz még Isten? Erről szól a harmadik élethelyzet. Talán furcsa, hogy egy ilyen ószövetségi igébe ez a gondolat jön bele, hogy újbóli találkozás a Golgotán. De ha annyit mondok, hogy a mai igénk Ézsaiás könyvének 54. fejezetéből való, akkor azt gondolom nagyon sokan tudják, hogy mi van akkor, ha visszalapoznak egyetlen fejezetet. Ézsaiás 53. Ez már lehet, hogy mond valamit, az Úr szenvedő szolgája. Ézsaiás 53, amelyik nem más, mint az Ószövetségben megjelenő Jézus Krisztus, ahogy az ő halálát és szenvedését leírja. De nem csak arról van szó, hogy Isten néha minket, mondjuk így, hogy megbüntet, még ezt a szót is merem használni, hanem az, hogy ő mit vállalt értünk, mit tett azért, hogy nekünk örök életünk és örök üdvösségünk legyen. Hangsúlyozom, ezeket a szövegeket, és senki nem vitatja, 6-700 évvel Jézus előtt írták. És most gondoljunk az ő nagyheti kereszthalálára, szenvedésére, és így hallgassuk meg a sorokat. Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyott. Fájdalmak férfi, a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi pedig azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindannyiunk bűnéért. Amikor kínoszták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő se nyitotta ki a száját. Ez az, amit Isten már akkor az ő népének megmutatott, hogy hova fog vezetni az ő szeretete, hogy hova tudunk visszatérni. Isten így néz ránk. Amikor zsörtölődünk, hajlamosak vagyunk azt hinni, Isten biztos nem szeret. Mi magamat sem tudom szeretni, szörnyű vagyok, senkit nem akarok látni. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy amikor elbotlunk, Isten nem szeret minket. De ez egyáltalán nem így van. Ha Isten előtti igazságunk cselekedeteinktől függne, akkor Jézusnak nem kellett volna meghalnia. Isten szeret téged. Annyira drága vagy neki, hogy kiválasztott és elhívott, hogy az örökké valóságba vele légy. Sokkal nagyobb öröm van a megváltóban, mint a bűnben. Csodálatos ez az üzenet. Már eleve az, ami a 54. fejezetben van, hogy Isten nem csak eltaszít minket, vagy nem csak így élhetjük meg, hanem egészen csodálatos, amiről utána beszél. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inong meg, mondja könyörülő Urad. Az Isten nem szeretne más tenni, mint az, hogyha leírjuk akár egy emberrel kapcsolatban, hiszen ott is ezek a dolgok működnek igazán, akár az Istennel való kapcsolatunkat, akkor fel tudjuk írni, hogy mikor volt könnyebb, mikor volt nehezebb, de egy vörös vonalként legyen ott végig, hogy bármi is volt, könnyű vagy nehéz, öröm vagy bánat, egy vörös vonalként legyen ott, Isten hűségesen velem volt. Olyan áldott helyzet volt, hogy ezt éreztem akkor is, ha nem, velem volt. Mert azt mondja, hogy az én hűségem örökre megmarad, akkor az biztos így van. És ez a negyedik élethelyzet, ami ott lehet a mi életünkben, hogy örök, irgalom, örök hűséggel irgalmazok neked, mondja a te könyörülő Urad. És mai vasárnapunknak az a nagy kérdése, hogy van-e válaszunk erre az örök hűségre. Ugye ez az örök hűség, amit Isten sugároz felénk, amit átélhetünk, ez valóban meghatározza-e az életünket. És ez attól is függ, hogy hogyan gondolkozunk, merre tekintünk. Pál apostol ezt írja a II. Korintusi levélbe, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ez tehát a mi életünkben a két ellenpont, a szempillantási elhagyatottságért cserébe, ott van Istennek az örök hűsége. És Isten ezt szeretné a mi életünkben. Hadd olvassak még el egy idézetet. Sok nyomorúságunk épp abból adódik, hogy a pillanatnyi örökké való megkülönböztetést nem tudjuk megtenni, hogy nem tudjuk mindennél, azaz az életünknél is fontosabbnak tartani Isten országát. A kereszténység európai pangása és hazai egyházunk létszámban és hitben egyaránt romló állapota éppen azért van, mert nincsen ott bennünk ennek az Isten iránti hűségbe való belekapaszkodás, és nem tudunk a szenvedés helyett az örök irgalomra figyelni. Azt mondja Isten, én mindent megteszek. Ha kell, kicsit elhagylak, ha kell, összegyűjtelek. Ha kell, elrejtem arcom, ha kell, irgalmazok. Ha kell, esküszöm, mindent megteszek. összegyűjt minket, irgalmaz, és azt szeretné, hogy valóban így tudjunk élni ő vele, és így tudjon erősödni vele a mi kapcsolatunk. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hogy tudunk keseregni szempillantásnyi elhagyatottságok miatt, és nem veszük észre, hogy a te örök hűséged és kegyelmet hogyan őriz és hogyan tart meg minket. Köszönjük, hogy mindenben a te szeretetedet láthatjuk. Akkor is, ha értjük, akkor is, ha nem, te mindent a mi javunkra teszel. Urunk Istenünk, téged kérünk, hogy itt tudjuk valóban elmondani, hogy most bármi van is az életemben, de örök alap a te hűséged. Te fogod az én kezemet, megoldatlan helyzeteimben, örömeimben, békességeimben, szomorúságaimban. Mert ez nem inog, ez nem változik, ez örökké megtart minket, mindannyiunkat. Urunk Istenünk, add, hogy így tudjuk élni ezután is az életünket. Amen.